Salakszórók, Speedway, beszéljünk róla! Sziasztok, Boros Norbert vagyok, ez itt a Salakszórók legújabb podcastja. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Adorján Zoltán. Szia, Zoli!
Szia, Norbi, üdvözlök minden hallgatót!
Kezdjük a legelején, mert már sok embertől megkaptam, sok szurkolótól megkaptam a kérdést, hogy a bajnok mikor lesz már a vendégünk, és most egy kis háttér gondolat arról, hogy miért csak most több mint 20 adást követően kerültél ide a stúdióba. Nos, tavaly volt egy közös munkánk, a Bajnok címmel, írtunk egy könyvet, ami a te életrajzi pályafutásod volt, és utána, ahogy te fogalmaztál, amikor hívtalak, hogy te már lerágott csont vagy. És megmondom őszintén, hogy tényleg annyit beszéltünk, meg annyi mindenről beszéltünk, annyi mindent írtunk le a könyvből, hogy nem éreztem azt, hogy tényleg új dolgokkal tudnánk szolgálni az olvasónknak, viszont most úgy érzem, hogy itt vagyunk, és szerintem lesz pár olyan kérdés, ami tényleg mindenki számára új, és hát, ha még téged is meg tudlak lepni. Egyáltalán hogy vagy most, több mint egy év?
Köszönöm szépen, hogy egyáltalán úgy gondoltál rám újból, ám már tényleg nem volt, én meghallgattam minden podcastot, nagyon tetszett, nagyon vártam már, hogy jöjjenek az új régi arcok, akiket meg lehet hallgatni, és megtudni élőbe, hogy ők hogy gondolták ezeket a dolgokat, mert ugye akkor ez nem volt. Én úgy gondolom, hogy élem a hétköznapi életemet, amit eddig is megpróbálok beilleszkedni, ugyanúgy, mint eddig megpróbálok beilleszkedni a többi ember közé. Amúgy nem volt hiányérzetem, hogy nem voltam, abszolút nem volt hiányérzetem, hogy engem nem kerestél meg ezzel a dolog, amely én úgy gondolom, hogy tényleg sokat gondoltatok rám, sok ember keresett, sokat hallottatok rólam, a könyv is, annak apropóján is sokan megkerestek, tehát igazán ismernek az emberek, nagyon ismernek, majdnem minden oldalamról, tehát kíváncsian várom a kérdéseket, mert nem biztos, hogy azért minden szóba jött, ami történt velem.
Így van, és kezdjük az úgymond közös gyermekünkkel a könyvről. Szeretnék először is kérdezni, milyen visszajelzéseket kaptál? Mi volt a legemlékezetesebb visszajelzés?
Nagyon érdekes kérdés. Én is vegyes érzelmekkel vártam, hogy mi is lesz. Megírni ezt a könyvet nem úgy tűnt, hogy egyszerű dolog, hiszen le kell írni, hogy mi történt, de benned is az volt, hogy próbáljunk meg megfelelni azért az elvárásoknak, meg a legtöbb embernek, amit szerintem lehetetlen. Tehát mindenkinek megfelelni, mindenkibe pozitív gondolatokat ébreszteni nagyon nehéz. De én olyan visszajelzéseket kaptam, amit most nagyon komolyan mondom, megkönnyeztem. Tehát én nem is gondoltam, tudtam, hogy szeretnek az emberek, meg tisztelnek, meg kijönnek, izgulnak, minden, de az, hogy a hétköznapokban is eszükbe jutok, és várják, hogy lássanak. Tehát ezt csak erre most döbbentem rá a könyv révén, amikor megjelent a könyv is, és mi kértük azért, hogy aki tud, úgy jelezzen már vissza, hogy mit gondol erről a könyvről, mit gondol erről az egészről, hogy történt az ilyen, és abszolút pozitívum. Tehát én úgy gondolom, hogy minden téren maga a könyvnek a tartalma, a kivitelezése, a miensége, a feelingje, amit átadott, az minden pozitív. Olyan visszajelzések jöttek, hogy hölgyektől is például, hogy újra fiatalnak érezték magukat, ott érezték, a leláttam, hogy szurkolnak a többi 9999 ember mellett, szurkolnak a magyaroknak, szurkolnak nekem is, és ez visszahozta a fiatalságukat, boldoggá tette őket, lehet, hogy egy pár percre, vagy ameddig a könyvet olvasták, de mindenféleképp pozitív volt a visszajelzés. Kiemelni nem szeretnék senkit, voltak persze, akik mentalitástól függően, hogy írta le az érzéseit a könyvvel kapcsolatosan, de tényleg abszolút pozitív volt. Tehát voltak, ha azt mondom, hogy volt, aki 2,5 órát vagy 3 órát olvasta ki a könyvet, Piroska Edit például, ő leült, és kész, addig nem tette le, amíg el nem olvasta. Tehát, Tehát ez azért magáért beszél, én úgy gondolom.
Igen, ilyen volt Szabó Peti is, a Scheffler. Igen,
bizony.
Ügyvezetője, hiszen volt egy sajtótájékoztató, a könyv sajtótájékoztatója 20-án délelőtt a Nagy Erdei Stadionban, és mire délután jött a versenyre, ő már úgy jött el, hogy elolvasta, és hát nem ezzel a szóval mondtad, de azt mondta, hogy nagyon jó volt. És amit te is említettél, hogy sokan úgy vették, mint egy időutazást. És valljuk be őszintén, számunkra is ez volt, mert amikor tényleg leültünk beszélgetni, mindig visszarepültünk az időben.
Hát én úgy gondoltam, még túl fiatal vagyok ahhoz, hogy nosztalgiázok, mert vallom azt, hogy mikor egy csapat elkezd nosztalgiázni, az már úgy a végstádium. Tehát amikor nincsenek új behatások, új élmények, akkor előveszi az ember a régi dolgokat. De nem, olyan jó volt, ez olyan jó volt nekem is elkezdeni beszélni ezekről a dolgokról. Hát csak telik az idő, akkor ezek szerint csak telik az idő. De nagyon jó volt elővenni ezeket a dolgokat, átélni újból, egy kicsit kiboncolgatni, most már azért ennyi időtávlatában másképp lát rá az ember, és másképp érzi át, másképp gondolja, letisztulnak dolgok, és ezt te nagyon jól lefektetted oda a könyvbe. Én úgy gondolom, hogy ugyanúgy nekem is, mint az olvasóknak is, ez egy nagyon pozitív élmény volt.
Volt-e negatív komment, visszajelzés?
Egyértelműen úgy, hogy nekem címeztek valamit, nem, de volt olyan, hiszen, mint mondtam, nem lehet mindenkinek megfelelni, és nem lehet mindenki benne ebbe a könyvbe, mert akkor ez a könyv nem ilyen terjedelmű lenne, hanem tízszer ekkora. Volt olyan, hogy nem írtunk régi versenyzőkről, akik, vagy nem említettük meg esetleg a nevét. De hát igazán mi megpróbáltuk azt a kort felölelni, ahol én motoroztam, tehát akik előttem motoroztak. Volt Perényi Pali bácsi, vagy esetleg Radácsi, akik úgy közelebb voltak, esetleg azok az emberek, akik még akkor ott voltak a pályán, amikor én kezdtem, de régebbről, mint a 60-as évek, 70-es évek legelejéről, azok a versenyzők nem lettek. Ezek közül az egyik fiú, ez nehezményezte. Nem volt nagyon negatív, de nehezményezte, hogy az ő apukájáról nem írtunk a könyvbe, de ugyanúgy mellette még nagyon sok olyan versenyzőről, aki tényleg megérdemelne egy egész könyvet, hogy írjanak róluk, de ez a könyv most más aspektusból készült.
Van-e olyan dolog, amit megbántál, hogy úgy fogalmaztál? Gondolok itt arra, hogy én úgy érzem, hogy elég őszinte lett ez a könyv, és azért volt egy-két olyan emberke, akiről elmondtad tényleg őszintén a véleményed. Hogy van-e olyan, amit megbántál, hogy mégis leírtunk? Lehet, hogy nem kellett volna.
Ilyen nincs. Viszont van olyan, amit lehet, hogy jó lett volna leírni, de nem írtuk le. Nem gondolnám, hogy meg kellett volna ott bánnom valamit, és nem lett ez a könyv negatív hangvétel, és szerintem senkiről nem írtunk negatív dolgokat. A sportban sok minden belefér, és sok minden benne van. Ami nem baj, mert hát a kiélezett küzdelem hozza magával, hogy nem mindenki ugye fogja egymás kezét, meg nem mindenki iszik egy sört este a másik versenyzővel. Ezzel szerintem semmi baj nincs. Nem bántam meg semmit. Én úgy gondolom, hogy amiket leírtunk, az azért ki is állhatok nyugodtan, vagy elmondhatom annak az embernek a szemébe is, akiről írtunk. De nem gondolnám, hogy történt, vagy volt ilyen a könyvben, ami ilyen súlyos, mondjuk így vádakat támasztott valakivel szembe.
És volt-e olyan ember, akivel nagyon-nagyon régen találkoztál, vagy beszéltél, és a könyv kapcsán újra felvetted a kapcsolatot, illetve ő vette fel veled a kapcsolatot?
Voltak olyan emberek, akik igazán nem elfelejtett emberek voltak, csak nagyon régi cimborák, akik amikor tudomást szereztek erről a könyvről, akkor bennük is felsejlett azok a régi idők, amiket akár mint haverok, akár mint szurkoló versenyző viszonyban, de általában én ezeket az embereket barátaimnak mondhatom. Tehát igen, voltak ilyen emberek, akik úgy előkerültek a mélyből. Nem elfeledett emberek voltak, csak akikkel nagyon régen találkoztam, és akkor újból felvették a telefont, hogy Zoli, hallottam, hogy ez van, és akkor szeretném, hogy tudjuk ezt megrendelni, ezt a könyvet, meg beleolvasni, meg benne van ez, meg benne van az, amikor én is ott voltam, emlékszel. Tehát igen, voltak ilyen dolgok, történtek.
Na, akkor a könyvről ennyit, és ennek az adásnak az a címe, hogy leg. ezzel azt szeretném kifejezni, hogy a pályafutásoddal kapcsolatban a legeket elővenni. És most kezdjük a leges legelejéről, stílszerűen. Amikor egy fiatal oda megy egy közösségbe, ahol azért vannak tényleg rutinos versenyzők is, azért annak idején akár a honvédséget veszem, vagy akár a sportklubokat is, azért voltak beavatások. Mi volt a legdurvább szivatás, amin átestél?
Amin én átestem? Hú. Igazán én egy olyan közegbe csöppentem be akkor, vagy csöppentünk bele Hajdu Zolival, mert ugye együtt jutottunk be ebből a tehetségkutatóból a nagymotorosok közé. Igazán együtt nagyon nagy szivatás nem volt, hiszen az öregek egymásra voltak igazán elfoglalva, rólunk ugyan nagyon nem vettek tudomást, de vannak azért sztorik, amik igazán nem szivatások, csak érdekes dolgok. A tél az egy ilyen vajas kenyér szezonos alapmotor, azon nincsen semmi. A versenyzők kint dolgoztak a pályán, tehát hivatalosan ott volt a munkahelyük, kikerültünk mi is. Mi állandóan kint voltunk, amikor csak lehetett, tehát reggel 7-től este 7-ig, vagy ameddig világos volt, még sötétben is kint voltunk. A tél pedig úgy telt el, hogy hát ott nézelődtek jobbra-balra versenyzők, leültek a satupadra, befűtve, mint az őrült, 30 fok meleg a műhelybe, sztori. És sztoriztak. Aztán mi ültünk a sarokba a földön, mert nekünk nem jutott ugye más ülőhely, és tátott szája hallgattuk, hogy emlékszel a szőke csaj rendékába? És akkor rájöttünk egy idő után, hogy ennek fele se igaz, amit mondanak, csak lögdösték egymást, hogy a két kopasz, meg hát voltak ott még mellettünk ilyen fiatalok, hogy hallgatják ezek a sztorikat, hogy lehet, hogy ezek már nem is motorozni akarnak, hanem csajozni, és azért jöttek ide, de voltak ilyen dolgok. Hát az, hogy most le kellett mosni a motort valakinek, nem éreztük szivatásnak, mert legalább oda mehettünk a motorhoz, közünk volt a motorhoz, fizikális kapcsolatba kerültünk egy motorra. Ezt nem értem én meg szivatásnak igazán. Tehát engem, vagy minket új személy szerint ezek az öreg versenyzők pedig azért voltak ott, Danka, Berki, Oreskó, Támcsú, Baksán Lajos, tehát azok azért képesek voltak a hülyeségekre, de igazán egy idő után úgy befogadtak maguk közé, ha másért nem azért, mert elmentünk nekik két sörér a boltba, vagy mit tudom én, tehát csapattagok lettünk, a kaszba ugye meg volt a helyünk, de közéjük tartoztunk, nem, igazán nagyon nem szivattak minket.
A tavalyi díjkiosztó ünnepségen beavatási ceremónia is volt, hiszen Lovas Zolikának rá kellett dőlni egy motorra, és a magyar bajnokok a fenekére ütöttek. Ez volt a beavatási ceremóniája az ifjú tehetségnek. Régebben, amikor már te is öreg motoros voltál, milyen volt egy ilyen beavatási ceremónia?
Mi mindenkit beavattunk, tehát a buszsofőrtől kezdve mindenkit beavattunk. Mindig találtunk valamit, amire avathatunk valakit, hogy először jött velünk külföldre, vagy először vitt valahova, először volt kinn a pályán fiatal, ami hát a bajnokot be kellett avatni, persze, az mindig be kellett avatni, új ruhát be kellett avatni.
És hogy sikerült?
Nagyon jó, új ruhába le kellett feküdni a földre, és a lábodnál fogva húztak, hogy ugye ne elessél, ne úgy legyen koszos, hanem így. Tehát ezeket mert annó azért nekünk csináltattak Pécsen is ruhát, meg, tehát úgy voltak így új ruháink, tehát ezeket mi úgy Hajdu Zolival úgy azért intéztük ezeket a dolgokat, hogy el ne maradjon már vagy valaki, és kinessen ebből a sorbot, ilyen is, annyit is, persze mindenkit felavattunk. Ez volt az életünk, tehát igazán mivel ott voltunk a pályán, és mi nagyon nagy haverok voltunk, akkor még dívott ez a nagyon nagy barátságot kint a pályán. Nem tudom, hogy most milyenek, annyira sokat nem vagyok kint, de mi jóba rosszba ott sűrfővel együtt voltunk, és ahol tudtuk, ott zrikáltuk egymást, meg szivattuk egymást, meg, de nagyon jó idők voltak ezek.
És ha már jó idők, a legelső siker, amután azt mondtad magadban, hogy igen, itt vagyok, megérkeztem. Melyik volt ez?
Hú, Norbi. Ha most mondanék egy valamit, akkor bizonyára hazudnék. Én most hagyj legyek szerény. Én amikor elkezdtem motorozni akartam, de amikor elküldtek, és utána, mert Egri Gyula ugye elküldött másfél nap után, hogy menjél haza, mert neked semmi tehetséget, esel kelsz, és mikor utána úgy ráéreztem, Pali bácsi lett az edzőnk, akkor nekem óriási terveim voltak ezzel a motorozással. Tehát én nem hazai szinten gondolkoztam. Persze ez is, hogy magyar bajnok Szili Pisti, meg mit tudom én, micsoda, de én nagyobb babérokra törtem. És én ezeket, azokat az eredményeket, amiket elértem, ezeket a részeredménynek tekintettem ahhoz, hogy elérjek a csúcsra. Én úgy gondolom, hogy egyáltalán nem nagy képűség az, hogyha egy versenyző úgy kezd el motorozni, hogy ő világbajnok akar lenni. Aki nem így kezd el motorozni, az lehet, hogy nem is lesz az. Mert az ember, hogyha nincs álmodni sem mer, akkor hogy éli meg az álmait. Tehát ez nem. Én úgy gondolom, hogy az Ausztráliában volt egy verseny, az egyik verseny, egy nagy pálya volt, emlékszem, amikor 84-85-ben kint voltam az Ausztráliában az Ivan Major Touron, a 30 éves jubileum versenysorozatán, egy verseny nyertem odakint, pedig hát én akkor, mint tehetséges fiatal úgy vitt ki engem Ivan Major, engem meg Castagnát, hogy a két legtehetségesebb fiatal titánott Európába, és én nyertem versenyt Hans Nielsen, Simon Wigg és a többi világsztár előtt. A Crumpnak az apja is ment meg, hát azért az öreg Major is ment, és hát azért ő még petyán jó motorozott még ott is. Akkor már éreztem, hogy ez annyira nem rossz ez a dolog, de ez egy nagyon jó ugródeszka volt ahhoz, hogy a világ elitjébe kerüljek, és én mondhatom, hogy én ott motoroztam. Ahogy hazajöttünk Ausztráliából, abban az évben Pokingba a harmadik helyen végeztem az Európa döntőn, és bejutottam a VB döntőbe, még nem volt magyar, ugye. Amikor bejutottam a VB döntőbe, akkor úgy éreztem, hogy ez kell nekem, de ott is voltak további céljaim, tehát nem azért mentem el. Én akkor úgy gondoltam, nem azért mentem el, hogy részt vegyek ezen a versenyen, hanem hogy ott megpróbáljak bizonyítani. Ez az érzés, most, hogy így megkérdezted, hogy na, eljutottam a csúcsra, így nem fogalmazódott meg bennem szinte sose. Most, hogy így mondod. Éreztem elégedettséget, amikor azt mondtam, hogy igen, ez így jó, meg minden, de valahogy vágytam mindig egy többre, amit most így utólag tudom, nem értem el.
Hát, ennek a válasznak a tükrében azért elég furcsa lesz, meg lehet, hogy ez lesz az egyik legnehezebb kérdés, hogy melyik sikerednél voltál a legboldogabb? Aha. Tehát annyi eredményt értél el. Szerintem volt, amikor már lényegében megszokás volt, hogy felálltál a dobogó tetejére. Tehát egy-egy ilyen, nem akarok senkit megsérteni, ezért nem mondok versenyeket, de valamikor, amikor már nem álltál dobogón, akkor az már csalódás volt a szurkolók számára. Tehát ennek fényében mikor voltál a legboldogabb?
Egyet vagy kettőt mondhatok.
Amennyit akarsz.
A 85-ös Pokingi Európa döntő mindenféleképp ide tartozik, mert az volt az első, amikor a világ elitjébe kerültem. Mondhatnám ma semmiből. De nem mondom, mert Ausztráliából jöttem haza egy olyan versenysorozatról, ahol rengeteget tudtam tanulni. Tehát én ott Ausztráliában is, most így visszagondolva, élveztem én Ausztráliát meg a meleget, nyitott szemmel járkáltam. Kaptam egy motort, nekem hozta direkt az Ivan Major a Java gyárból, egy teljesen új típusú Java motort, és én mindig néztem, mikor Nori a szerelő, aki az Ivan Major szerelője volt, mikor szétszette és szervizelt a motort, én oda mentem, és megnéztem, hogy mi van benne, mindent megnéztem, a vezénymű tengelytől kezdve, hogy áll a henger, mindent hova tesz a gyújtás, és mikor hazajöttem, nálunk akkor került ez az új típus, akkor tudtuk megvenni mi ezt az új típust, és én vajon Pityónak, az akkori szerelőnek mindent elmondtam, hogy mi volt csinálva a motorral. Kétkedve nézett rám, de aztán úgy megcsinált úgy a motort, ahogy az kint volt, és igen, az úgy működött. Tehát én odafigyeltem, tehát mindenfajta szinten tudatos volt ez, hogy így felépítettem ezt a dolgot, hogy akartam, hogy ott legyek. Ráadásul egy olyan verseny volt, amikor előtte akkor még úgy volt, hogy szombaton edzés, vasárnap a verseny, és akkor négy magyar volt az Európa döntőbe, tehát azt tudjuk már, hogy azért, és mind a négy debreceni volt, ugye, és én voltam a leggyengébb, volt akkor olyan, hogy 5 perc szabad edzés, meg 2x2 kör startgépre. Hát engem agyonvertek Hajda Zoli, annyi agyonvertek. Tehát én nem, egyszerűen nem tudtam labdába rúgni, ráadásul este elkezdett esni az eső, és nem tudom, hogy lehet-e, de én nyitott szemmel aludtam. Tehát hallgattam, hogy esik az eső, és 57-58, melyik áttétet, hova kerék meg. Tehát azért forogtak a gondolatok bennem, és tehát én nem tartottam magam ilyen nagy erős, meg rutinos motorosnak. Fú, hát azért a vizes felázott pálya azért meg fogja kérdezni, hogy na mit reggeliztél, tehát oda kondi kell, rutin kell, minden. És az első futamomba a 2 évvel azelőtti világbajnokkal, az Egon Müllerrel kerültem össze, a legelső futamomba. Áldottam ezért, mert ott fel tudtam mérni. És lestartolt, de hát elment előre, csak én ügyesebb voltam, aztán elbújtam neki belül, utána nem is tudott megfogni. Akkor éreztem, hogy ennek van itt, tehát van remény arra, hogy benne legyek a top 5-be, mert annyi jutott be a világban neki döntőbe, és éreztem magamban, hogy jól megy. Tehát futamról futamra jól ment. Mindenesetre azt megléptem, hogy amikor Armando már volt annyi pontja, hogy ő már biztos fix részvevője volt a világban, kidöntően, oda mentem hozzá, mint a legjobb barátom, hogy segítsen. Éltem be először, és most mondom neked utoljára is, csináltam ilyet, és akkor annyit mondott, hogy menjek oda Vitóhoz, kérdezzem meg az ő csapatfőnökéhez, hogy hát én nem a Vitóhoz mentem, hanem vajon Pityúhoz mentem, és mondtam, hosszítsál be egyet, mert most nagyon meg fogom verni, már csak azért is, mert ilyen volt a baráta. És akkor megvertem Kasztanyát is, és bejutottam a világbajnoki döntőbe. Boldog voltam, tehát ráadásul ott volt Ildikó is, 8 hónapos teresen, és tapsolt, ott volt Zolika is, így aztán így tényleg egy nagyon emlékezetes verseny volt.
És akkor melyik volt a másik?
Hát a másik értelemszerűen a Lonigói Challenge, ahonnan bejutottam a Grand Prix-be. Azt tudni kell erről a versenyről, hogy 2 ember jut tovább, 2. És azért ott, tehát ott azért összegyűlt a krémia a salakmotoros európai társadalomnak. Én nekem egyik kedvenc pályám volt, nem igazán a pálya miatt, mert annyira ment nekem az a pálya, hanem a közönség miatt, mert a közönség persze Armando volt az Isten, Kasztanya volt az Isten ott, de engem is annyira szerettek ott, tehát annyira szúrt, tudtam, hogy rengetegen szurkolnak nekem, tehát ha Armando bent van, akkor már nincs más, csak a Dorján Zoli. Zoli, 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 ahogy a Mordi bátott a mikrofonba a speaker, és az első 3 futamból mindig csak második lettem, 6 pont. És hát így nem lehet bejutni a Grand Prix-be, 6 pont, tehát 3 pontot vesztettem, nem bírtam futamot nyerni, és kimentem, mondom Luigi-nak, hogy akkor már Luigi szerelt nekem, hogy Luigi valamit csináljunk, mert érzem, hogy nem lassú vagyok. Ezt próbáljunk már meg a motoron valamit csinálni, mert én már úgy gondolom, hogy nem tudok más mit csinálni, ezt annyit mondott, ülj le, gondolkozzál el, ha a motort hagyjuk így, beteszem az új gumit, és meg tudod csinálni, mennyi. És utána 3 futamot nyertem.
Amúgy ez gondolkozás nélkül elfogadtad ezt a választ?
Luigi-tól? Abszolút. Hát mi ezért voltunk nagyon jó páros Luigi-val. Luigi mind a mellett, hogy remek szerelő, remek pszichológus is volt mellettem, tehát ő mindig öntötte beleim a bizalmat. Sőt, én megkérdeztem, hogy menjek. Tehát én úgy gondoltam eleinte, hogy a szerelő szerel, a versenyző meg versenyez, de az igazi jó páros az rálát dolgokra azért, és kívülről sok mindent meg lehet látni egy szakértő, amilyen Luigi is lett már akkorra. Látott olyan dolgokat, amire azt mondta, hogy ezt próbáld meg itt főnök, vagy a startnál olyan helyre, vagy és akkor állítsunk így a motoron egy kicsit, és akkor az úgy jó lesz. Mi ebben nagyon jók voltunk amúgy körülbelül, mint talán majdnem, mint Smázlikék most. Abszolút elfogadtam tőle a dolgokat, és örültem neki, hogy és hallgattam rá. Uh-huh. Ez nem egy ilyen végső kétségbeesés volt, hogy most már csak valamit csináljunk, hanem tudtam, hogy ennek van értelme. Tehát azokat, amiket ő mond, az biztos, hogy jó dolgok.
Hát Lonigóban biztos, hogy bejött, mert utána feltámadtál, és jött a különfutam.
Igen, jött a külön futam, amit a Topinkával kellett mennem, mert hát én azt is vallom, hogy a szerencse mindig amellett van, aki ott van a közelébe. Aki nincs ott a közelébe, annak hiába van szerencséje. Tehát aki nincs ott a versenyen, ezen a challenge-en, annak lehet szerencséje, nem fog Grand Prix lenni. Sőt, hogyha addig csak két pontja van, akkor hiába esnek el előtte mindenki, már úgyse fog tovább jutni. Tehát ott kell lenni mindenféleképp karnyújtásnyira, hogy kihasználd azt a kis szerencsét, ami történik, hogy tudjál vele élni. Ez történt ebbe a futamba is. Hozzá kell tennem, hogy előtte való évben Németországban volt ugyanaz a verseny, és ott egy hülye idióta hanyattesés a startnál, és motorcsere miatt estem ki, én szerintem a Grand Prix-ből, hiszen a golubbal egyformán, sőt én vezettem a versenyt, a golub volt mögöttem, és akkor egy ilyen hülyeség miatt én úgy gondolom, hogy elvette tőlem a sorsa a Grand Prix-t, amit itt kegyesen segített, mert a start után a Topink, aki gyorsabb volt, mint én, eltört az üléstartója, és vesztett egy ütemet, vesztett, tehát elé tudtam kerülni, és egy picit elmentem tőle, de borzalmasan gyors volt. És én emlékszem erre a nagyon a futamra, mert borzalmasan összpontosítottam, és nagyon figyeltem minden centiméterre a pályán, és tudtam, hogy a kijövőbe, ami a start egyenesre visz rá, van egy hosszú út, és tudtam, hogy ott jön mögöttem, mert hallottam is a hangját, hogy ott jön mögöttem a Topink, és tudtam, hogy ebbe a hosszú útba bele kell mennem, hogy jó betapadjon a kerék, és besegítsen engem még Topink előtt a célba. És olyan jó sikerült, hogy ezen a úton keresztül ment. Úgy mentem, hogy keresztbe mentem rajta, tehát nem benne, hanem csak így keresztbe átmentem rajta, és nem jött meg ez a várva várt nagy lökés, hogy be. És úgy érkeztünk be a célba, hogy nem tudtuk. Én nem éreztem, hogy én vagyok elől. Nem éreztem, hát tehát kétségbe voltam, és nem tudtam, hogy ki van elől, és csak azt láttam, hogy a Topinka nagyon integet, mert teljesen egymás mellett mentünk be, aztán utána sokszor megnéztem, előrébb voltam, ott még előrébb voltam, mint ő, utána 3 méterre már ő előttem volt. A lengyel bíró nekem adta az első helyet, úgyhogy én jutottam be így a Grand Prix-be. Hát, és rengeteg magyar volt, mint tudom, nagyon-nagyon is ugráltak be, hát átestek a kerítésen, úgy jöttek Szőlős Sanyi, barátom, szponzorom.
Igen, csak amíg beugrottunk a pályára, addig volt, szerintem, nem is tudom, tehát óráknak tűntek azok a percek, amíg nem hirdették ki a győztest, és csend volt a stadionban.
Igen.
Mindenki várta, hogy akkor most, mert senki nem tudta, hogy kiért be elsőként.
Igen, én emlékszem, amikor átmentünk a starton, és annyit láttam, hogy a Topinka feltartja a kezét, hogy igen, megvan, hát összeomlott bennem a világ, tehát teljesen összetörtem, és gurultam, és a közönség közé így néztem kifel, hogy mi van, hogy valamit,
igen.
Úgy is látom a reakciókat, ugye, mert nem hallom a sisakba, de látom a reakciókat, és ül mindenki. És mondom, hát... Egyszer csak azt láttam, de akkor már majdnem egy teljes kört mentem, tehát tényleg sok idő eltelt, mikor bemondta a speaker, hogy Adorján nyerte a futamot, és akkor azt láttam, hogy felugrik mindenki, és elkezd ordibálni. Tudtam, hogy nem a Topinkának ordibálnak, hanem nekem. Igen, és akkor odaérkeztem a starthoz, de akkor már ott voltatok a pályán, szétett kézzel, és mindenki happy volt, mindenki örült nagyon.
Tudod, mi az érdekes számomra most? Kérdezem, hogy melyik sikeredre vagy a legbüszkébb, és két olyan versenyt mondasz, amit nem nyertél meg.
Hát.
Pedig számos versenyen állhattál a dobogó legfelső fokán, és mégis, amit most kiemeltél, ott egyiknél se te voltál a győztes.
Számomra mindig is helyén tudtam kezelni a versenyeket. Én úgy érzem, egy idő után, persze voltak, mikor kicsi sikerek is óriási sikernek tűnt nekem, mikor még nagyon fiatal voltam, mondjam, de egy idő után például a 20. verseny egyfajta ilyen kötelező mutatvány volt, mert nyernem kellett. Mert az én kvalitásom predesztálta arra, hogy nyerjek. Tehát abszolút esélyesként úgy illet nyernem. Megnyertem a versenyt 10 000 embert, tehát rengeteg, annó tömve a stadion, és akkor azok mindenki boldog volt, ugrált minden. Én is nagyon örültem, elraktároztam magamba, kell a sikerélmény az egómnak, tehát ez mindenféleképp kell, erről beszélgettünk mi régebben. mindenféleképp kell, de mint sport értéket ezt tudtam hova kezelni. Tehát tudtam, hogy nem ettől lettem én nagyon jó versenyző, hogy 20-át megnyertem, hanem majd jövő héten Abensbergbe a VB középdöntő, majd meglátjuk akkor, hogy hol is állunk.
Ha jönne egy olyan ember, aki még soha életében nem látott salakotót, nem ismert téged, és mutatnod kellene egy futamot, vagy egy versenyt, amivel úgy érzed, hogy a leges legjobban meg tudnád fogni ennek a sportágnak, melyik lenne az?
Mindenféleképp egy prágai verseny, ha már egy Tomicek emlékverseny, amikor Prágában is általában ez mindig a pardubicei verseny után került megrendezésre, de én azért esélyesként indulgattam azon a versenyen, akármilyen nagy mezőny volt, a Prága nagyon jó menne nekem, meg edzőtáboroztunk sokat, tehát ismertem jól a pályát, szerettem is, és akkor a GM-mel motoroztam, kaptam két GM-et, persze mellette mindig vittem egy Jávát.
Biztos,
igen, és akkor bementem két futamba, és kétszer elstartottam, és így mindig második helyen jöttem valahogy, nem tudom, így jöttem ki a futamból, és oda jött a Mácottó, aki ez a Giuseppe Mácottó, aki csinálja a GM-et, és azt mondta Zoli, ingyen csinálom a motort, kapsz tőlem motort, ne motorozzál GM-en, mert neked ez nem való. Ülj át a Jávára. Átültem a Jávára, nyertem három futamot. Én úgy gondolom, hogy ez is egyfajta jellemzést ad rólam, de ugyanígy az a Lonigói verseny, amikor küzdeni tudásból, vagy higgadságból is talán jelesre vizsgáztam. Olyan futamok voltak persze nagyon sok, amikor nagyokat csatáztunk, de így egész verseny, a nagyon jó példák, én azt mondom, hogy ha egymásra szembeállítunk egy Európa döntőt és egy világbajnoki döntőt, akkor nagyon jól példáz azt, hogy én milyen versenyző voltam. Egy Európa döntőt én mindig esélyesként, mondjuk így majdnem mindig jól szerepeltem, mert Lesznó az egy nagyon csúfos vereség volt számomra, amikor örülök neki, ti annyi is Coach Anti jutott be, annak nem örülök, hogy én nem jutottam be, de általában ezeken az ilyen európai nagy versenyeken jól szerepeltem, ellentétben a világbajnoki döntőkön, amikor nem. Ez jó példa arra, hogy én milyen versenyzés voltam, hogy igazán képes voltam nagy eredményekre, képes voltam bárkit megverni, bárkit. Bátran mondhatom, hogy bárkit megvertem itt, tehát a Gundersentől, a Nielsentől, a Rikácomtól kezdve bárkit meg tudtam verni. Egy liga versenyen, egy nemzetközi versenyen, de VB döntőn nem. Tehát itt ez jó példáz azt, hogy én valahol nem voltam olyan profi versenyző. Jó versenyző voltam, ezt talán mondhatom, de nem voltam olyan profi szemléletű versenyző, mint ők. Ez az, ami hiányzott, és ez jellemző rám, sajnos jellemző volt rám, és itt van, jött az a hiány, amiről beszéltem, hogy elértem nagyon sok mindent, de oda nem ahova szerettem volna.
Jövőre lesz 30 éve, hogy Miskolcon volt egy páros világbajnoki elődöntő. És lényegében 30 éve kellett volna megkérdezem, vagy 30 éven lett volna rám megkérdezni, hogy Sam Ermolenkóval mentetek egy őrült futamot. Tehát talán 7-szer előztétek egymást. Utána ti beszéltetek? Megbeszéltétek ezt a futamot egymás között?
Ott nem. Majd ő akkor Lublinba ment, azt hiszem Lublinba motorozott, majd ott beszéltük meg, de azután, miután Lublinba is megvertem, majd azután akkor nagyon jó barátom lett. De amúgy is mi haverkodtunk, mert ugye nagyon sok versenyen mentünk, tehát ez a haverkodást most nem szaladgáltunk oda egymáshoz, de igen, köszöntünk, oké, hogy vagy, ennyi, de utána igen, tehát megteremtettem magamnak a tiszteletet, vagy kivívtam a tiszteletét, én úgy érzem, és akkor már azért másképp áll hozzá Csicska Józsihoz, vagy olyan emberhez, akitől most mindegy 10-ből, ha 3-szor, vagy 4-szor, vagy 3-szor megvennem, akkor is az már valami, mert Ermolenko azért volt világbajnok, tehát azért...
Ráadásul abban az évben lett egyéni világbajnok.
Így van, tehát ő azért jegyzett versenyző volt. akkor ott nem beszélgettünk, mert amúgy sem voltam a depóban, tehát én az ilyen nagy versenyeken szerettem külön menni, tehát egy kicsit elvonulni attól a depótól, és csak a saját dolgaimmal foglalkozni. Nem véletlen vannak elszeparálva egymástól, a Grand Prix is ilyen falakkal a versenyzők, tehát jobb az, hogyha maguknak tudják, hogy csinálni a dolgaikat, megbeszélni. Én is Luigival lent voltam ott, és külön voltunk, nem beszéltem meg, de szorosabb lett a kapcsolatunk, ráadásul utána majd aztán Sheffieldbe, Angliába motoroztam, és egy tunerünk volt kint, a Blomfeld, tehát ott lakott, ahol Blomfeldnek a műhelye volt, tehát, vagyis hát a Blomfeld műhelye az Ermolenkónál volt, így is mondtam, tehát sűrűn találkoztunk, sőt mentem a kocsijával is, meg így tényleg ott is már sokkal jobb barátságba kerültünk.
Számos világsztárt felsoroltál az előbb. Ki volt az, akire úgy tekintesz, hogy ellenem mindig plusz motivációval készültél, hogyha egy futamotokban voltatok? Tehát ki volt a legkomolyabb ellenfél?
Voltak versenyzők, akikre úgy külön odafigyeltem. Nem biztos, hogy ők voltak a legnagyobb ellenfelek, de nálam presztízs kérdés volt a magyar bajnokság, a magyar versenyek és a magyar versenyzők, akik nagyon-nagyon jól motoroztak. Tehát itthon aztán különösen, de hát Tihanyi, Sanyi, Hajdu, Zoli, hát szinte állandó résztvevői voltak az Európa döntőnek, tehát ők meg világbajnoki döntő, meg páros VB futamokon, meg Kócsó Anti, meg minden, tehát olyan mezőny volt egy magyar bajnok, hogy egy kis Európa bajnokságnak kétett, de az presztízs kérdés volt nekem, hogy ellenük jól motorozzak. A nemzetközi mezőnyben talán Kasztanya, csak már nagyon-nagyon haverok voltunk, és tudtuk egymást húzni ezzel, hogy ki, most mi volt veled, vártalak, nem jöttél. Az egyenes végén ott hoztál nekem a kávét, néztem, nem jöttem, mondom, most már megyek. Tehát tudod, igazán egy félkerékkel vertem meg, mindegy, akkor is vártam rá egy fél órát, tehát úgyis azt mondtam, de minden versenyző, rá kellett jönnöm egy idő után, hogy minden versenyző, aki odállást tartoz, mindenki ellenfél, és ezt egy nagyon-nagyon súlyos áron tudtam meg. Kruskóban volt egy verseny, hát egy ilyen vajaskenyér túra elmegyünk, megnyerjük pénz zsebbe, jövünk haza. Odálltam, néztem ide, egy fiatal szlovén, másik odaadt egy másik ilyen kis fiatal valami, nem tudom, na jó, mondom, majd akkor úgy gondoltam, hogy egy kicsit így beegykerekezek startból, érted, majd kijövőben úgyis elmegyek nekik, na és akkor addig egykerekezgettem, mind a kettő elém került. Mentem az egyenesbe, hát húztam, ment a motorom, mint az őrült, és beszállóba beértem mind a kettőt, én mentem padlógázzal, mind a kettő elzárta, így levette a gázt, és beléjük mentem, mint az őrült. Akkor átestem, de olyat estem, hogy pú. Feküdtem a földön, és azon gondolkoztam, meg is érdemelted. Megérdemelted, hallom, hogy ordít a motorom, és nem látom sem, kinn a palánkon kívül feküdt az oldalán a motorom, felakadt a gáz, szétégett benne minden. Kitoltam a motort, nem mondtam, tanultál. Tehát az okos ember ugye a más kárán tanul, de igazán a saját káradon tudod megtanulni a dolgokat. Soha többet nem csináltam, nem volt. Mondhatom, lekezeltem ezeket a versenyzőket, de nem szabad. Mindenki, aki a pályán van, mindenki ellenfél, komolyan kell venni minden futamot, kellett venni minden futamot. Ajánlom ezt a mostani versenyzőknek is, nem lehet lazáskodni. Meg dominálni kell mindent, tehát lássák azt, hogy te mindig ott vagy előbb, vagy mindig jó helyen vagy, tehát ez nagyon fontos dolog.
Ha már bukás, ki volt a legkeményebb rivális? És itt arra gondolok, hogy azért a salakmotorozásban elég sokszor van test-test elleni küzdelem. Tehát ki volt az a versenyző, vagy kik voltak azok a versenyzők, akikről tudtad, hogy adott pillanatban biztos nem fogják elvenni a gázt?
Hát ilyen nagyon sok volt. Lengyeligában is a helyi hősök azok azért nagyon nem engedtek el maguk mellett, tehát nem volt jellemző. Tehát ott az ember ezt betudta, mert ez bele kellett, hogy férjen. Az, hogyha én nem sikerült a startom, és elő megy, különösen, hogyha idegen pályán vagyok, tehát mi megyünk valahova a ligába, akkor a hazai versenyző biztos, hogy nem fog, sőt, párosat kezdenek el motorozni, és figyelnek egymásra. abszolút. Tehát ott be kellett vállalni dolgokat ahhoz, hogy el tudjál menni. Volt ilyen is, de volt olyan, hogy magyar versenyző, hogy nem kemény volt, csak egyszerűen sportszerűtlen. Tehát volt ilyen. Név nélkül volt ilyen, aki tudtam, hogy most beígértek neki valamit, hogy vert meg. Meg minden megtett, tehát olyan szinten, hogy a belső startgépet majdnem elvittem, tehát úgy ment előttem, avval lett annyi pontja, amikor engem megvert, én megnyertem attól a versenyt, mert olyan volt a szisztéma, hogy lehetett bejutni közé, ez a magyar bajnokin volt. Tehát, de én ezt nem kemény versenyzőnek mondom, hanem sportszerűtlen versenyzőnek. Egyszer volt ilyen, és akkor utána már nem is vele se fordult elő ilyen, mert jobban odafigyeltem erre, és kikerültem ezeket a dolgokat, tehát tudtam, inkább elengedtem, vagy hamarabb elmentem, vagy nagyobb évbe kerültem, vagy valami, de amúgy meg rengeteg a román matusekről mondták, hogy na, az aztán soha nem láttam, komolyan, vagyis én ellenem soha nem csinált semmit, sőt, az a versenyző volt, aki sportszerűségből ötösre vizsgázott. Mondok egy példát, Miskolci Európa döntő, mondok két példát. Miskolci Európa döntő, tartalék, bemegy futamba, megy Nagy Robi előtt, harmadik körbe elromlik a motorja, kiáll. Ugyanezt megcsinálta Prágában a Challenge-en, ment, futamot vezetett, kiállt, ne ő rajtam újjon már, hogy ki fog tovább, mert ő tartalék volt, tehát az eredmény nem számolt. És ő kiállt, nem csinálta volna meg ezt szerintem 10 versenyzőből, még talán egy.
De aki Bódi Laci.
Igen, így van. Tehát ő ilyen téren kemény volt, Nagy Robival estek egy nagyot, igazán én ezt visszanéztem nagyon-nagyon sokszor, azt az esést.
Sőt, a helyszínen is láttam.
Hát igen, mert Sheffieldbe jöttek Robiék, ő Glasgow-ba ment akkor, tehát a Glasgow Sheffieldbe, vagy Sheffield Glasgow verseny volt, és akkor igen, hát előtte is már úgy össze szólalkoztak úgy a pályán, hogy a Matusek ment elől, nem engedte el Robit maga mellett, hát ő nagyon ismerte ezt a pályát, a mi pályánkat, utána meg összecserélték, nem kerültek volna össze, az edzők össze, pakolták őket, és mindegy összeakadtak, neki mentek a kerítés, nagyon nagy mese is volt, Robin nagyon csúnyán összetörte magát, de én úgy gondolom, hogy ez az igazi ilyen sportszituáció volt, ami most nem azt mondom, hogy belefér, de amikor ketten hoznak össze egy esést. Tehát amennyire ez jött befele, az annyira ment kifele, összejött. De amúgy nem láttam úgy szabálytalankodni, nem is tudom, hogy biztos voltak ilyen versenyzők. Én próbáltam elkerülni az ilyen szituációkat, amik ilyen nagyon attól jobban féltem a pályán, vagy attól jobban gondoltam az eredményességre, mert nem, ne az egy ponton múljon, vagy holnap is verseny lesz, jobb, mint a kórház. Nekem ez bejött, ez a taktika.
Hát ez be, és most, hogyha ilyen kemény dolgokról, durva dolgokról beszéltünk, akkor most egy kicsit könnyedebb téma. Ki volt a legviccesebb versenyzőtárs?
Jaj, nagyon könnyű, hát ez nem kérdés, Cigány. Hajdu Zoli. Hát ez. Tehát az az ember, az, aki mindenből bármikor hülyeséget csinált. Bármikor, mindenből. Tehát én nem is tudom, Piroska Pista bácsi nyugodjon békébe, aki az ugye az elnöke volt, akkor hogy bírt azt Bolondokháza nélkül ki, amit mi csináltunk, nem mi, Hajdu Zoli. Tehát Hajdu Zoli az összes mindent felrobbantott a pályán, a dobogótól, a festékes flakonoktól, a Latvia pótkeréktől, ez mindent fel. Az mindent felrobbantott, mindig talált valami hülyeséget, az mentünk Németországba barkasszal, a kis reggel 7 óra, 10 perckor a kis német, nyugat-német faluban, még akkor ugye külön voltak, mentünk, meghúzott a barkasz, levette a gyújtást, mikor már jó telement a kipufogó üzemanyag, akkor visszatette, akkor átlőtt a barkasz, de abban a kis nyugis német faluba, kézenfogva papáik mentek ugye a templomba, Cigány végigröhögte az egészet, azt hittem már megőrülök, ám mondom, Cigány, biztos, hogy lefognak minket, hát az lett a vége, hogy szétnyílt a kipufogó a barkaszon, mert addig lövődözött így, hogy szétment a kipufogónk, aztán úgy mentünk még el, meg vissza, valami hosszú pás, valamire mentünk együtt, hogy a fülünk el volt dugul, mert olyan, mint hát kipufogó nélkül mentünk volna Barkaszon, mert Miskolci volt akkor, és neki Barkasz, aztán azzal mentünk, valami Barkasza volt. De cigány az mindent, tehát kapta ő is azért, tehát kapta ő is azért a szivatást, mert például volt olyan, hogy Pardubicében voltunk verseny, mi nagyon sokat jártunk Pardubicében erre a nagy arancsisak versenyre, és hát ott szombaton edzés, futamok, meg Brahi, meg nagy bankett, meg minden, és Latvia, megálltunk a Latviával, utánfutó négy motor, és nekünk hajdonak akkora táskája volt, hogy én simán belefértem. Tehát mondjuk akkor 61 kiló voltam, de én simán belefértem. De ez tömvett, mint bőrruha, csizma, minden. És akkor szóltak egyszer, bejöttek a banketre a rendőrök, hogy feltörték a Latviánkat, menjünk ki. Perényi Pali bácsa voltunk, és el volt húzva az oldalablak, cigánynak hiányzott a nagy táskája. De aztán majd egy, nem is tudom, valamennyi idő után szóltak, hogy meglettek a srácok, akik feltörték, be kell menni a rendőrségre, és akkor megnézni, hogy megvan-e minden cucc, amit elvittek, hogy a táskába, mert azért nekünk volt már két bőrruhánk, mindenből volt egy csomó sisakunk is volt, meg mit tudom én. És akkor rendőrség, én nem voltam ott, csak aztán mesélték, hogy mesélte Papu Perényi, vagy cigány mesélte, nem tudom, hogy kitették a táskát, na nézzük meg, tudod, és akkor kivették. Egy bőrruha, jó, kivették, két szaros nadrág, kivették, mert mi mentünk állandóan, nem volt ide, meg lyukazzokni, meg ki, és akkor kivett egy akkora hajtókart dugattyúval, érted? Egy Zielnek a hajtókart dugattyújával, amit ő nem tudott, de ő végighurcolta már Európán, mert benne volt, nem tudom mi volt a táskájában, de az volt Miskolciaknak is a táskájában, meg és akkor ki, jó, megvan ez is, ez, jó, mert rendőr kérdezte, hogy megvan ez is, jó, minden rendben, a cigány csak nézni, nem tudta, hogy benne van a táskájában nagy dugattyú, csak amúgy is nehéz volt, de ezt azért végighurcolta a dugattyút a hajtókarra, nagy zíldugót. Persze kapta ő is azért az ívet. Cigány, bocsánat, még egy. Tehát elindultunk Güstrow verseny, és a nagy busszal Kapemájár Tóni volt csapatvezető, hát Tóni, nagyon szeretem mai napig is Tónit, valamilyen késésben voltunk. Tehát úgy estünk be a versenyre, Güstrow az rostok alatt van 70 kilométer az északi tenger, tehát 1450, tudom, mert 100 millió szó voltam ott, és úgy estünk be a versenyre, hogy tehát már kezdődött a verseny, mi a buszba hátul beütöztünk. Lehaigáltuk a motorokat, cigány odaugrott hozzám, öltözzél, mert mégy befele. Felugrok a motorra, betolnak, bemegyek, próbastart, odaállok a startozat, fészkelődök, nézegetek, áll velem szembe a startbíró, mutatja a start a sapkaszínemet, meg egy fekete táblát, ami azt jelenti, hogy ki vagyok zárva futamból. Tehát NDK, mert ez még NDK, mindig csaltak. Tehát mindenne csaltak. Mindegy. Elengedték a hazai, tehát mindig. Hát de mondom, még meg se kezdődött a futam, már kizárnak, hát ennyire nem csalhatnak. Így körbenézek, és látom, öten állunk a startnál. Hát ez a piszkos cigány beküldött ötödiknek, érted? Én nem néztem, mert már késésben volt, nem néztem ilyen futamtáblát. Tóni se, csak hogy cigány mondta, hogy a Zolinak menni kell, betoltak. Kijöttem, hát fetrengett mindenki a depóba, úgy röhögtek rajtam, hogy én bementem a starthoz, és ötödik embernek beküldött cigány.
Hát ha már szóba hozod, hogy öt versenyző egy startnál, most azért látjuk, hogy egy-egy ilyen versenyzőnek, hogy rengeteg motorja, sőt a blokkokat még nem is látjuk. Amikor neked a legtöbb motorod volt, akkor hány motorból állt a gépparkod?
Amikor eljöttem a volántól, és úgymond profi versenyző lettem, 89-90, akkor már előtte volt egy szponzorom, a Topán cipőkereskedelmi RT, és az ő segítségével alapítottam meg ezt az új klubot, és megegyezett Piroska Pista bácsival egy úgynevezett, aki a klubelnök volt, egy úgynevezett lelépési díjról, amért, vagy nevelési díj, mert hogy ők neveltek, meg minden cuccomat megvettek, ami volt akkor a klubnál, mert azok a klubnak a felszerelése volt, úgy a motor, a bőrruha, minden. Tehát azért Pista bácsi azért igyekezett nekünk mindent megvenni, amit csak lehetett, amit tőle, tehát voltak saját dolgaink is, és pluszban még vett nekem a Topán öt blokkot. Tehát volt két komplett motorom, meg az öt blokk. Az volt a legtöbb. Ami szerintem igazán felesleges. Úgy alakult a dolog, hogy az öt blokkot, abból egyet elkért tőlem, akkor az emelőgép esélyének az elnöke, kölcsön, amit sose kaptam vissza, hanem elkezdtem tesztelni a blokkokat, és a két legjobb blokkot megtartottam, a többit alattam, mert felesleges.
Amúgy pont kérdezni akartam, hogy ez nem zavarja össze a versenyzőket, hogyha van 8 motorjuk, meg még pluszba 10 blokk? Vagy be lehet azt állítani, hogy tudja, hogy melyik pályára megy, és akkor ezek a motorok kellenek? Vagy ez most hogy működik?
Hát van, aki szereti válogatni a motorjait, meg tesztelgetni, meg minden, de én úgy voltam, na akkor volt a legkönnyebb dolgom, ez van, és ezt kell szeretni. Ebből hozzuk ki a legjobbat. Amúgy jó motorjaim voltak, tehát általában mindig volt különbség a két motor köz, de azért az egyik, tehát közel voltak egymáshoz. Egyik jobb volt, ugye, mint a másik, de azért közel voltak egymáshoz. Togliatti az Moszkvától még 1000 kilométer, nem itt van. Világbajnoki futam, hát ki menjen el, Adorján Zoli, hát mondom, én menjek el, hát én vagyok itt az öreg rutinos, azt engem küldtök el, hát menjen el, Fekete Sanyika. Hát azok nem tudnak elmenni, mert odáig hogy menjen el. Addig szervezkedtem, ment a prágai Rudazvezda klub, azokkal felvettem a kapcsolatot, ott jöttek el. Debrecen mentek csop, és akkor úgy mentek tovább. Bizonyos pénzzel elbetettem a motoromat, és vitték. Én pedig felültem a repülőre, és elmentem. Tehát egy motorom volt a VB-n, megjött a Simon Wigg, 3-4 motorral. Én tovább jutottam, ő kiesett. Amúgy Angliában is egy motorom volt, amit Luigi felkészített, aztán majd a Blomfeld szervizelt. Egyetlen egyszer állt meg a motorom, vagy volt motorhibám a két év alatt, amikor lement a Likaszil a henger, és nem kapott másik hengert a Blomfeld, és a Matusek motorjával, de akkor is egy motorom volt. Nem volt mit válogatni, nem volt az, hogy álmatlan éjszakán volt, hogy most melyik motorra üljek, mert ez startból jobb, az meg gyorsabb, hogy most akkor melyik a fontos. Amúgy én mindig a startmotorokat szerettem, tehát ha már elő vagy, utána már bármi is lehet, de hátul vagy, akkor baj van. Egy jobb versenyzőt hátulról nem fogsz megverni sose, de megverhetsz egy jobbat, hogyha elő vagy, előtte vagy. Jó, nekem bejött ez az egy vagy két motoros dolog.
És melyik pálya jött be leginkább? Melyik volt a kedvenc pályád? Vagy pályáid?
Voltak kedvenc pályáim. Debrecen mindenféleképp kedvenc volt, hiszen hazai pálya, tehát ez nem kérdés. Amit nagyon szerettem, Prágát. Sokat is mentünk, ott jól ment nekem az a pálya. Valami gyors pálya volt, amúgy egy könnyű pálya, de gyorsan menni, tehát nem volt rajta egyszerű.
Régen lehetett rajta előzni?
Ha már nem lehet.
Grand Prix úgy tűnik, hogy nem lehet.
Hát régen, tehát másak voltak a motorok is a verseny, lehetett, igen. Lehetett, de nagyon gyors volt, de fifikás pálya volt, tehát meg voltak, nem csak egy nyoma volt, nem csak egy íve volt, hanem lehetett rajta több gyors íven is motorozni. Én úgy ráéreztem, nekem az jó ment a közönség, a feeling is jó volt. Lonigo az abszolút kedvenc pályán volt, pedig nem volt egy vagy a millió, vagy nem is tudom mi volt, tehát maga pálya, az nem azt mondom, hogy az amiatt volt a kedvencem, mert az egy olyan jó pálya volt, mert az mindig vagy gödrös volt, vagy nagyon kemény volt, tehát az mindig így változott. Uh-huh. De a közönség, az atmoszféra ott mindig óriási volt, ott nagyon szerettem motorozni.
És még volt az a pálya, ami a legutáltabb volt? Amikor, hogyha tudtad,
hát ahol hogy rosszul motoroztam, azt nem szerettem sose. De volt ilyen...
Voyens?
Voyens. Abszolút. Tehát ezt mondtam volna neked egyből. Voyens mindig, tehát a Voyensbe az ember, mikor elmegy versenyezni, azt tudni kell, hogy a világ 16 legjobbjából 12 minimum ott van. Tehát ott nem csinálnak olyan versenyt, hogy ilyen Voyens kenyér túra, vagy valami, tehát hogy szlovén meg mit tudom én, hanem igen. Tehát ott azért ott vannak. És amúgy nem volt egy nehéz pálya, de nem találtam rajta magam. Ugyanígy Pardubicébe is motoroztam, én jókat Pardubicébe. De valahogy tehát nem volt ez a nagyon tudatos valami, hogy amikor talán nagyon fogott, akkor jól, akkor tudtam motorozni. Nem ment a pálya a svéd Grand Prix-n, azt nem is tudom már hol volt, meg Wittstockban voltunk Németországban egy verseny, 0 pont. Tehát akkor, amikor én top versenyző voltam, 0 ponttal jöttem haza egy meghívásos verseny, mert egyszerűen nem találtam magam. Mondjuk jó mezőny volt, de nem találtam fel magam rajta, és nagyon rosszul motoroztam. Vagy lassan. Ez ugyanaz.
Pályafutásod legnehezebb pillanatai? Mi az, amit legszívesebben ki is törölnél, ha lehetne?
Hú, Miskolci
sárdagasztás.
Tudod, mikor 22 ezeren oda jönnek hozzád, hogy megnyered? Tehát nem az tovább jutsz, mert ugye tovább jutás vagy, mit tudom, megnyered? És valamiért nagyon ideges voltam, pedig én azért így bírtam uralkodni az érzéseimben, meg jól viseltem a nyomást, de akkor valahogy nagyon nem voltam toppon, valahogy mentálisan, és nagyon meg kell csinálni a versenyt, mert kint volt a televízió, és azt mondták, ha elmarad a verseny, másnap már nem lesz televízió, viszont akkor visszavonják a szponzorpénzt, amit kaptak, lehet az polisz alapítvány, nem tudom, hogy akkor ki volt, azt hiszem talán az volt. Úgyhogy Kővári Kazi bácsi nagyon erőltette a versenyt, nagyon rossz volt a pálya, elstartoltam, vezettem egy félkör után szerintem egy negyedkörrel, és elpofára estem, de csak mert ideges voltam. Hát az borzalom, tehát ott sírtam.
És akkor vágtad be a sisakodat a pályáról a depóba.
Igen. Tehát ami ritka volt, vagy nem is tudom, hogy volt-e olyan, de akkor igen, azt mondtam, hogy persze akkor nem én voltam hibás, nem én voltam a szarversenyző, aki nem tud mesélyben motorozni, hanem hogy miért kell megtartani egy ilyen irreális pályán a versenyt. De hát a pálya az mindenkinek egyforma. Aztán ott kijön, hogy ki az, aki tudtam volna én rajta motorozni, ha nyugodtabb vagyok, de sajnos nyomasztott nagyon a tét, és nem...
Tényleg sírtál?
Nagyon. Ott is. Aha.
Mert melyik volt még az a verseny, amikor sírtál? Egyet tudok, a szegedi magyar bajnokságot.
Hát én most nem azt mondom, hogy sírós versenyző voltam, de...
Én azért csodálkoztam.
Aha. Abensberg... Challenge. Amikor abszolút esélyes voltam, tehát amikor az ember érzi, hogy gyors, és akkor van benne egyfajta ilyen nyugalom, és akkor ha vezettem a versenyt, Golub volt, azt hiszem, aki második volt mögöttem, mindegy, ez a lényeg, utolsó, előtti futamomba, odálltam a starthoz, és az orosz versenyző mellettem így nekiugrott a guminak, én meg elindultam, de mivel láttam, hogy nem ment a gumi, így elcsaptam a gázt, de nem húztam be a kuplungot, befogott a kerék, és hanyatt estem. Az olaj a motoromban ráfolyt a kuplungomra, és egyből vissza kellett állni, mert hogy ismételt futam. Viszont a másik motoromra a Kochberger hozott egy karburátort, és az a karburátor túlfolyt, belefolyta a metilalkohol a hengerbe, és az ott lévő olajat lemosta, és a gyűrű leszette a nikaszilt a hengerről, ezt majd utólag tudtuk meg. Az a lényeg, hogy az a motorom alig akart beindulni, annyira nem volt benne kompresszió, Luigi olajat nyomott a gyártya helyére, hogy beinduljon. Mert ezzel a motoron nem bírtam menni, mert nem volt idő a kuplungot át. Tehát azt hamarabb meg tudtuk oldani valahogy, és akkor bementem azzal a motorral, nem tudom, második lettem, vagy valami. Na, addigra aztán összerakták a Luigi meg Szőlősi, Sanyi volt ott lent velem a depóban, a szőgázos szponzorom, összerakták, és akkor bementem, és a kuplung, amit összeraktak, azt egy nagyon jóra akarták, nagyon jóra sikerült, úgyhogy az égnek indultam el, nem sikerült a startom, abban a mezőnyben aztán nagyon nem tudtam, akkor is valami, nem tudom, második volt. Az a lényeg, hogy külön futamot mentünk.
Igen.
Négyen.
Így van.
Hogy ki fog a Grand Prix-be jutni. És ez a kuplung megviccelt akkor másodjára is, nem bírtam el, nem bírtam lekezelni, de jöttem felfele, nagyon hajtottam, de a lengye csak egy jutott tovább onnan, mert a Golub az egyenesen bejutott, és akkor
Drabik megjött.
És akkor a Drabik, de nem sokkal ment be előttem, de már őt nem bírtam megfogni. De már többit megfogtam, de nem. És akkor hászám három busz, teli busz volt ott magyar. Kimentem a depóba, be a sarokba, és akkor ott állt velem szembe egy csomó magyar, sírt mindenki. Én is. Hát ez ilyen volt. Akkor volt egy ilyen. Mert ott volt a kezem. Tehát én azt mondom, akkor megérdemeltem igazán a tudásom alapján, hogy bejussak.
Ha már tudás, szerinted a legjobb formádban most mire lennél képes a mai mezőnyben?
Így beszélgetünk ismerősökkel, barátokkal, még azért a salakmotorozás persze még mindig téma. Én azt mondtam nekik, hogyha a mai kvalitásommal, vagyis az akkori kvalitásommal motoroznék most, akkor heti 4000 eurót keresnék. Ami egy erős középmezőny, mert azért keresnek ott 10-et is, de keresnek kevesebbet is, de én szerintem ilyen 4-5000 eurós versenyző lennék, ami azért nem olyan nagyon rossz. Tehát szerintem az akkori kvalitásommal most az extra ligába tudnék csinálni egy ilyen, most ott hogy számolják az average-et összpontszám alapján? Mindegy, egy ilyen, szerintem egy ilyen 9 pontos, 10 pontos átlag, 9 pontos átlagot tudnék motorozni.
Hát azzal már jó lenne.
Hát az a nagyon jó lenne.
A 4000 eurónál is többet keresni. Tényleg, amúgy melyik volt a leggazdaságosabb verseny, hogy fogalmazzak így? Melyiken kerested a legtöbb pénzt?
Olhingba mentem, az Olhingi klubba. Motoroztam már, akkor második éve. Csináltak egy nagy nemzetközi versenyt. És egy nagy nemzetközi versenyt, amerikai, angol, a Dugard volt ott, nem tudom amerikaiaktól ki volt, Kastanya, de Per Jonsson, nagy nevek voltak. A Smolinski már akkor ott, ő akkor ott motorozott, tehát ő mint hazai versenyző. Tehát egy nagyon jó mezőny volt, és GM-el mentem akkor valahogy, nem tudom. A lényeg az, hogy most lehet, hogy keverem, de vagy 2000 márka volt a fix pénzem, és 3 volt a díj, vagy 3000 volt a fix pénzem, és 2000 volt a díj. Az a lényeg, hogy hát persze mi Armandóval azért ütöttük a mezőnyt, külön futam. Ott kellett mennünk az első helyért, és azt mondta, hogy csináljunk egy jó bulit, azt elosszuk a pénzt. A 2 meg a 3000 márka közti külön, 2005-2005-öt fogunk. Mondtam, nem osztozkodok. Mert éreztem, hogy jó vagyok, mondom, miért osztozkodjak. És akkor megvertem, akkor kerestem 5000-et. Ez volt a legtöbb. Hát akkor nem volt ez persze kevés pénz, viszont onnan mentünk Norvégiába. A csapatvilágbajnokságra, úgyhogy ott egy kicsit ebből finanszíroztam a csapat VB kiutazásomat.
Akkor a Wiener Neustadt 10.000 dollár az csak nevébe volt?
Jó hangzik. Igen, a 10.000 dolláros, tehát álltunk sorba, nyertem 10.000 dolláros versenyt, ott volt a Nielsen is, szerintem egy ilyen 10-szer annyit keresett, mint én, aki nyerte a versenyt. Viszont volt ott egy külön díj, vagyis hát egy díj, egy nagyon szép gyűrű, egy kígyó ábrázoló, vagy utánzó gyűrű, azt még megnyertem. De nem ott kerestem, tehát az 10.000 dollár az összdíjazás, amit szétosztottak pénz, de ebben szerintem benne volt a fix pénzek, ami a startpénz, amit kaptak, hát értem szerint egy Hans Nielsen.
Ebből 9000-et kapott Nielsen.
Igen, ebből szerintem hetet elvitt, ő a többit szétosztották. Még csodálkoztam is, mert láttam a papírt ott előttem letéve, hogy amit alá kellett ugye írni. Hogy... Tehát ez nem volt frusztráló, mert hát ő egy háromszoros világbajnok, hát most természetesen nem megy el annyiért, mint én.
A mai mezőnyt elnézve, ki az, aki a legjobban hasonlít rád, illetve a testírusodra?
A motorozási stílusom, azt nem tudnám megmondani, de mint versenyzőt talán a Maciej Janowskit mondanám, aki szerintem nagyon-nagyon jó versenyző, de nem tudott a csúcsra jutni. Talán őt mondanám, aki meghatározó alak, aki domináns tud lenni, aki gyors tud lenni, de ugyanúgy mélységekbe is bele tud csúszni. Ez sajnos rám is jellemző volt. talán őt. Stílusban nem tudom én, tehát teljesen más stílusban motoroznak most, mint akkor. Megnéztem, hát ez, tehát ilyen régi fényképek, mikor nálunk a Csizmaszárban volt a kormány vége, úgy befektettük, kis beöblégetés, meg mit tudom én, most teljesen álló motorral. Én nem láttam itt a Szájfudinomot motorozni, de azt mondták Subiék, hogy kirázta a hideg őket, tehát tök egyenes motorral neki a palánknak beszállóba, és úgy be a kanyarba, álló motor, és le se teszi a láb, teljesen más stílusban motoroznak, tehát nem is lehet igazán összehasonlítani, tehát azt mondani, hogy a stílus, inkább az, hogy egy versenyzői alkat az hasonlít. Én szerintem a Janoszki az, aki nagyon jól tud motorozni, nem bír a csúcsra jutni.
Hát, ha egyszer sikerül neki.
Hát reméljük. Igen, szurkolok már, nekem ez nem aratik meg, legalább akkor menjen, hajtson. Pedig van mellette egy jó mentor, mert a Hancock az ugye mellette van hivatalból, ő segíti.
Beszélgetésünk végéhez értünk. Én úgy érzem, hogy azért sikerült olyan témákat felhozni, ami élvezetes lehet a hallgatók számára is, és remélem te is jól szórakoztál.
Hát nem véletlen te érted a könyvemet, mert én csodálkoztam, mondom, hát nem igazán most lehet olyasmit kérdezni, tehát ez a, hogy kezdted, mikor, első, mert... Tehát igen, olyan dolgokat érintettünk, amik most nekem is így jók voltak, érdekesek voltak, tehát így jöttek a gondolatok a fejembe. Köszönöm szépen, hogy gondoltál rá.
Sőt, majd még gondolok rád. Még eltelik egy kis idő, és akkor majd visszatérünk. De nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél.
Én köszönöm, hogy meghívtál. Üdvözlök mindenkit, és kellemes ünnepeket, boldog új évet mindenkinek.
Így van, köszönjük. Sziasztok! A műsor nem jöhetett volna létre a támogatóink nélkül. Köszönet a Stílus Terv Kft-nek, a Schaeffler Magyarországnak, a Rorelli Frame Kft-nek, az MPS System Kft-nek.